Üdvözlök mindenkit, Dina vagyok. És mielőtt bármit mondanék, leszögezem, hogy nem gondoltam rá, hogy tanúságot teszek ilyen formában. Aztán a korábbi közösségvezetőm kérdezte, hogy nem akarsz tanúságot tenni? Mondtam, hogy nem. Biztosan nem állok ki 300 ember elé, csak kettesben négy szem közt. Ha van miértje, akkor valamit elmesélek, ezzel megdicsőítem Istent. Aztán húztam egy igekártyát. Nagy gyülekezet előtt hirdetem igazságodat. Íme nem tartom vissza ajkamat, Uram, te tudod. Igazságodat nem rejtem el szívemben, hűségedet és segítségedet hirdetem. Ez a 40-es zsoltár. Hát egyből rosszul lettem. Később egy műtétre készültem, és nagyon féltem előtt, hogyha felcsaptam a Bibliát, hogy én most azonnali választ szeretnék. Persze, hogy a 40-es zsoltárt nyitottam ki, ami nem a műtétre volt válasz, de már elég erőteljes utalás volt a tanúságtételre. Majd egyszer egy közbenjáró ima alkalmával az imapár egyik tagja azt profétált, hogy úgy érzi, hogy az Úr arra hív engem, hogy tegyek tanúságot kifejezetten gimnazistáknak, mert hiteles figura lennék nekik. Hát itt már izzadtam. Aztán nem sokkal ezelőtt felkeresett egy szolgálótársam, hogy nem akarnék-e tanúságot tenni a Mária rádióban. Egy kicsit sem akartam, de végül igent mondtam, mert ennyi hívás mellett már nem lehetett elmenni. És ezen a héten szerdán egy szolgálat előtt húztam egy igekártyát. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt, ezért vagyok most itt. Nem hívő családban láttam napvilágot, nem voltak vallásgyakorlók, sem a szüleim, sem a nagyobb testvéreim. A szüleim elváltak 2 éves koromban, lett még egyik oldalról egy húgom, a másik szülőmtől egy öcsém. Senki sem járt igazán templomba. Az a nagyszülőm, aki elhunyt a születésem előtt, ő volt állítólag énekkaros, és ő járt misére, de hát őt már nem ismertem, illetve az a nagyapám, aki az édesanyám 17 éves korában hunyt el, ő vallotta magát katolikusnak, péntekenként nem evett húst, és ez minden, amit tudok róla. Úgyhogy nulla kapcsolatom volt Istennel gyerekkoromban. Sosem volt szó hitről, karácsonykor a Jézuska hozta az ajándékot, de nem volt megmagyarázva, hogy ki az a Jézuska. Én egy angyalnak gondoltam, bár éreztem, hogy valami nem stimmel, mert nem értettem, hogy tudta behozni a karácsonyfát az ablakon, úgyhogy belül van a kilincs. Úgyhogy azért voltak fenntartásaim, hogy történhet ez. De ezen felül Isten nevét sosem hallottam, csak káromkodásban. Nem jelentett nekem semmit a szó. Aztán, amikor első osztályba mentem, édesanyám elment az első szülői értekezletre, és hazajövő megkérdezte, hogy milyen szakkörre vagy órán kívüli tevékenységre szeretnék járni. Ének, hittan, rajzszakkör, felnőttként ezt úgy mesélte nekem, hogy én mindenre akartam menni, végül a hittam mellett döntöttem, pedig nem értettem, hogy mit jelent a szó, és megkérdezte, hogy tudod, mit jelent? Mondtam, hogy nem. Csak arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon dobogott a szívem, hogy én hittalra akarok menni. Természetesen nem értettem, hogy ez egy összetett szó, hogy a hitnek a tana. Fogalmam nem volt, mit jelent, de én elmentem hittalra. Ami azért volt különleges, mert az óvodában is énekeltem, dicsértek, hogy szépen rajzolok, és én akkor is hittalra mentem, pedig semmit nem jelentett a szó. És az első hittanórámra nem emlékszem, már csak arra emlékszem, hogy mindent elhittem az első pillanattól. És így egyedüli hívő lettem a családban. Aztán, amikor negyedikes voltam, tanultunk a szentmiséről. Először is megtudtam, hogy van szentmise, meg megtudtam, hogy én nem járok. És akkor nagyon rosszul éreztem magam, hogy hát kéne misére járni. És az volt a nagyon nagy áldás, hogy édesanyám legjobb barátnője, aki már a Bérma anyám, ők 3 éves koromban a játszótéren ismerkedtek meg, és ő hívő volt, és megkérdezte, hogy Dina, nem akarsz misére járni? Amúgy dehogy nem, csak hát engem nem viszel senki. Na, ő elvitt az első misémre. Zokogtam, kérdezte, hogy de hát mi a baj? Mondom, megbántam a bűneimet, és onnantól járok misére. Nem is emlékszem, hogy egyedül hogy jutottam oda. Anyukám úgy mesélte, hogy ő elvitt, én bementem misére, addig kint sétált, aztán hazavitt. És amikortól misére járok, ugyanakkor 4. osztály 2. fél évétől beiratkoztam a plébániai hittanórára Robert atyához, aki megkérdezte, hogy szeretek-e színezni. Mondtam, hogy igen. Mondta, hogy akkor semmi baj nem lesz. Onnantól jártam az első áldozós felkészítőre. Ott voltam első áldozó 10 évesen, majd 14 évesen bérmálkozó. Akkor ezek a szentségek, amit ma jelentenek, vagy amit valójában jelentenek, akkor azt még nem jelentették számomra. Csak azt éreztem, hogy ez nagyon fontos, és nagyon szeretném, és nagyon szeretnék jó lenni. Aztán beiratkoztam, már 15 voltam az énekkarba a plébánián, már oda jártam hittanórára, lett kisközösségem a Kavics, ott a plébánián belül. Pont abban az időben, amikor megtudtam, hogy Isten létezik, még elsős koromban akkor került az életünkbe egy rokon, akivel együtt is éltünk alsós korom óta, és ő megmérgezte a gyerekkoromat. Úgyhogy ebben a nehéz helyzetben nagyon sokat segített a hitem, és azok az emberek, akiket a plébánián megismertem, akik felkaroltak engem, és Isten mellett kipótolták a hiányzó szeretetet. Aztán 16 éves koromban a plébániáról ezek a lelki szüleim, így hívom őket, egy család elvittek tűzevangelizációra. Teljesen természetes volt nekem, mindenki nyelveken szólt, fent volt az egekben a kezük, dicsőítettek, kiabálták be az állelúját. Először találkoztam ilyen jellegű karizmatikus eseménnyel, mégis teljesen természetes volt. Nem is tudom, olyan természetesnek hatott, hogy Isten közelében ez teljesen rendben van, hát annyi szent bolond volt, ugye az az orosz szent, akit így is hívtak, hogy szent bolond, hát ez teljesen belefér. És buzdítottak, hogy menjek ki közbenjáró imát kérni. Kimentem imát kérni, megkérdezték, hogy beszélek nyelvekkel, mondtam, hogy persze, angolul egy nagyon kicsit azt tanulom, fogalmam sem volt, hogy ez mit jelent, akkor még nem tudtam nagyjából semmit a karizmákról. Imádkoztak értem, és akkor találkoztam először azzal, hogy mennyi sok sebet hordozok, mert a két értem imádkozó testvér egyszerre levették rólam a kezüket, és megkérdezték, hogy van valakinek megbocsátani valóm? Van, aki felé neheztelést érzek? És ez a rokonom jutott eszembe, akivel nagyon nehéz volt a gyerekkor, és őt említettem, és akkor elmondták, hogy mivel nem bocsátottam meg, nem engedek elég teret Istennek, hogy dolgozzon bennem. És innentől kezdve az összes karizmatikus eseményen, amin részt vettem, mert hogy innentől már jártam mindenre is, országos találkozóra, ilyen-olyan evangelizációkra, minden különböző helyeken, különböző imapároktól, különböző rendezvényeken ugyanaz volt évekig a profécia, hogy bocsássak meg, mert így nem engedek Istennek elég teret. De egyszerűen fogalmam sem volt, hogy hogyan kell megbocsátani. Ráadásul ugye a nem megbocsátás forrása az folytonos volt, hiszen együtt éltünk ezzel a rokonnal. Ez még jó sokáig elkísért. Aztán az egyik országos találkozón éppen küzdöttem egy betegséggel, 3 éve nem tudott senki meggyógyítani, és minden orvos azt mondta, hogy jaj, ez egy apróság. És valóban egy apróság volt, mégsem gyógyultam meg. Nem volt már orvosi magyarázat, hogy miért nem gyógyulok meg a semmiből. És itt volt Josip Loncsár, horvát gyógyító, karizmatikus testvérünk állt a színpadon, és azt mondta, hogy van egy fiatal lány itt, aki ezzel a betegséggel küzd, az Úr most gyógyítja. És semmi bajom nem volt onnantól. Reggelre elvágtak, hogy ez volt az első, amikor így megtapasztaltam Isten közvetlen, beavatkozó, gyógyító szeretetét. Így telt a kamaszkorom, és bár ilyen csodás élményeket tapasztaltam meg, Isten csodás gondoskodó szeretetét, az otthoni helyzet miatt nem növekedett igazán a hitem. Gyógyított Isten napról napra, időről időre, de nem volt nagy áttörés. Aztán egyetemre mentem, és itt elkezdődött egy 6 éves eltávolodás. Amit lehetett, azt megtettem ebben a 6 évben, de a legrosszabb az volt benne, hogy mindeközben nem voltam boldog. Folyamatosan bűntudatom volt. Ha bárki eszembe jutott, hogy imádkozzak érte, abba hagytam, mert arra gondoltam, hogy Isten úgysem hallgat meg, mert nem vagyok a kegyelem állapotában. Próbáltam időnként visszatérni, de ez csak ideig óráig tartott. Nem volt bizalmam, hogy ebből az összedőlt kártyavárból majd hogy lesz megint boldog élet. Az egyik visszatérési kísérletemkor történt, hogy nem volt munkám, és nem volt hol laknom sem, és mindig ott aludtam, ahol éppen befogadtak. És volt egy alkalom, amikor egy éjszaka senki nem ajánlott fel nekem szállást, úgyhogy elindultam az Árpád híd felé egy gurulós bőröndel, egy sportáskával, meg egy szatyor étellel, hogy majd ott úgysem tűnök fel senkinek, úgyis nemrég volt a Sziget Fesztivál, azt hiszik majd, hogy turista vagyok. Ekkoriban a nagymamám lakása üres volt, mert már nem tudta magát ellátni, és édesanyám magához vette, és azt mondta anyukám, hogy abba a lakásba majd mehetek lakni, hogyha lesz munkám. Tehát ültem a metron, mentem az Árpád híd felé, a sok bőröndömmel, bűnösen, és akkor azt mondtam az Úrnak, hogy tudom, hogy ő hűséges, elmondtam magamnak azt az igét, hogy keressétek előbb Isten országát és az ő igazságát, és mindent megkaptok majd hozzá. Elmondtam magamnak, hogy Isten tudja, hogy étterre van szükségem, munkára van szükségem, szállásra van szükségem, és akkor először tényleg végtelen békesség töltött el. 10 perc múlva jött a telefon, hogy kaptam munkát, hívtam anyukámat, beköltöztem a lakásba, azóta is ott lakok. Csak át kellett Istennek engedni, amikor elengedjük a gyeplőt, és nem akarunk görcsösen semmit megoldani, és teret engedünk neki, akkor jön és csinálja, mert Isten hűséges. Utána kinkeserves évek jöttek, mert címeres önvádló vagyok. Nagyon nehezen tudtam magamnak megbocsátani valamit, többször is meggyóntam, miután meggyóntam, évekkel később is vádoltam magam, és kaptam egy nagyon jó közbenjáróimát egy barátomtól, akit kértem, hogy szolgáljon felém, és ő mondta, hogy azt a képet látja. És nem is tudta ezeket rólam. Azt a képet látja, hogy megyek Jézussal az úton. Vidámak vagyunk, beszélgetünk, és egyszer csak kukoricát látok az úton, és én letérdeplek a kukoricára. De Jézus megy tovább. Már rég elhagyott engem, és kiabál utánam, hogy gyere, hát lemaradsz. És akkor megyek tovább, megint mentünk együtt Jézussal, és megint jött egy újabb adag kukorica a földön, és én megint letérdepeltem arra a kukoricára. És Jézus már nagyon messze került tőlem, mert ő ment tovább. Majd visszajött értem, megfogta a kezem, fölrántott engem, és azt mondta, hogy ezt ne csináld. És akkor megértettem, hosszú évekkel később azt a rengeteg közbenjáró imát, amit 10 évesen kaptam, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok, hogy nem kell magamat semmiért sem vádolni. Már mindent kifizetett. Olyan munkám volt még néhány évvel ezelőtt, ahol olyan este 20-20-30-ig dolgoztam, így nem tudtam közösségbe eljárni, úgyhogy a mi sem maradt így a visszatérés után, meg az egyéb programok, amik hétvégén voltak, esetleg egy Mária remetei, pünköst hétfő, de nem volt közösségem, pedig nagyon vágytam rá. Aztán 2020-ban a koronavírus miatt bezárt a cég, és tengernyi időm lett, de hát nem volt közösség, ahova lehetett járni. Akkor senki nem mehetett sehova, úgyhogy ez megint egy nehézség volt, de az én valódi történetem is itt kezdődik, amikor megengedtem, hogy Isten munkát végezzen bennem, és használjon velem. És szeretem, ami most jön, mert megmutatja, hogy Isten hogyan kerülte ki az agyam, a saját elképzeléseimet, és hogyan várt meg, amíg én is megérkezek az ő elképzelésébe. Aztán elindult a lóháton vágtatás egészen eddig a mai pillanatig. 2020-ban, mivel nagyon ráértem, beiratkoztam egyetemre, ismét teológiára mentem, eleve ez volt a vágyam, és korábban mégsem oda jelentkeztem, most viszont teológiára jelentkeztem. És szintén 2020-ban egy plébániai társasjátékozás alkalmával a karizmákat vitattuk meg egy társammal, aki nem rajongott ezekért a dolgokért, és ott volt a helyi diakónus is ezen a társasjátékozáson, hallotta ezt a párbeszédet, és beépítette a vasárnapi prédikációba. Na ezt a vasárnapi prédikációt hallotta az én későbbi közösségvezetőm, aki megvárt a templomkapuban, hogy és mindenkit megkérdezett, hogy ki volt az, akiről szó volt a prédikációban. És akkor beszélgettünk, hogy hát igen, hasonló cipő, igen, én is így gondolom, hát igen. És elhívott a közösségébe, amire én nemet mondtam, mivel nekem nincsen karizmám, mondta, hogy nem baj, kiimádkozzuk, megadja az Úr. Mondtam, hogy én különben sem akarok szolgálni, nem fogok ott állni 23 óráig is imádkozni másokért, úgyhogy nem is mentem el másfél évig. 2021-ben elmentem a NEC-re. Itt jön az a másfél éves kikerülés, amikor Isten kikerülte az én elképzeléseimet. Elmentem a kongresszusra, és a kongresszus hetén, a szerdai napon volt a különböző nemzetek miséje, és minden templomban más nyelvű mise volt, és nagyon gondolkoztam, hogy melyikre menjek, mert hú, a spanyol érdekel, hú, a Mátyás templomban magyar van ott, úgyse voltam misén, aztán nem bonyolítottam, és elmentem a helyi templomban állunk, ahol a portugál mise volt. És ott volt a Shalom közösség, rengeteg tagja, ők ugye brazilok. És az egyik missziós társukkal valahogy szóba elegyedtem, és megkérdezte, hogy van közösséged? És mondtam, hogy nincs, de nagyon szeretnék. Akkor jó, nálunk szeptember 30-án indul egy. Úgyhogy így lett közösségem, nagyon szerettem oda járni, nagyon jók voltak a dicsőítések, fantasztikus embereket ismertem meg, mégis hiányérzetem volt. Azt éreztem, hogy nem csinálok semmit, és ez egy nagyon erős érzés volt, hogy én semmit nem csinálok, és én valamit akartam csinálni. És ebben a közösségben a közösségvezetőm, aki a Csak Egyet szolgálatnál dolgozott, kérdezte, hogy van-e kedvem elmenni egy hajléktalan szolgálatra, mert hívta az ő egyik munkatársa. Ezt egy szabad keresztény hölgy vezeti, kimegyünk az utcára, és szolgálunk az emberek felé, viszünk ételt, és imádkozunk értük. És mondtam, hogy persze, nagyon lelkes voltam, hogy akkor én most végre csinálok valamit. És már egy jó ideje jártam, amikor az egyik testvérért imádkoztunk az utcán, és valamiért jött egy húzat, hogy én most készföltétellel fogok imádkozni, és akkor véletlenül kiszaladt a számon egy profécia. Hát egyből elrohantam ahhoz az emberhez, aki megállított engem annó a templomkapuba, hogy te figyelj, véletlenül profétáltam, mégis jönnék a közösségbe. Hát elképesztő volt, hogy másfél évvel később csak beléptem abba a közösségbe. Volt tehát közösségem, Istentől bőségesen megáldott életem, szolgálatom, és végre elmúlt az az űr, hogy valami hiányzik, és úgy éreztem végre, hogy a helyemen vagyok, hogy most már otthon vagyok. És ebben a közösségben sok közbenjárás, tanítás történt, és elkértük az Úrtól a karizmákat a szolgálathoz. És az elején nagyon-nagyon nyögve nyelve ment. Sem a nyelvim, sem a profécia nem volt meg. Nem is értettem, hogy ez hogy lehet, hiszen korábban megvolt, hát persze. Hát nem volt rá hittem, hogy én ezt megkaphatom, de hát már megkaptam, és a szolgálatban úgy, hogy nem is számítottam rá. Pedig tizenévesen a sok karizmatikus eseményen megtanultam, hogy az Isten ingyenes ajándéka a karizma, és nem szentségmérő. És majd Isten eldönti, hogy engem alkalmasnak és méltónak talál-e rá, ezt nem nekem kell eldönteni, és nekem nem kell azt gondolnom, hogy méltatlan vagyok, mert ez az Isten dolga. Úgyhogy nagyon nyögve nyelve, de beindult, és az első ilyen alkalom elhívtak minket vidékre szolgálni egy dicsőítő ima estre. És ott álltunk az oltári szentség jelenlétében, és azt éreztem, hogy nem jön semmi, én nem tudok mondani semmit. Aztán az oltári szentségre néztem, és megmondtam Jézusnak, hogy minden bűnömet bánom, mindenkinek megbocsátok, és tudom, hogy rajtam keresztül is fog szólni az imakérőkhöz, mert Isten hűséges, és nem csinál olyat, hogy na majd rajtam keresztül nem szól, mert én ilyen meg olyan vagyok. Tegnap elfelejtettem imádkozni, vagy bármi. Elmondtam magamnak, hogy korábban is megtörtént, miért ne történhetne meg most is, és ott akkor beindult, és nagyon meglepett, hogy azt mondtam valakinek, hogy gyönyörű vagy. És úgy tűnt, hogy ez nem is profécia, hiszen tőmondat volt, és legalább az lett volna, hogy gyönyörködöm benne, tehát semmi értelme annak, hogy gyönyörű vagy, hogy lehet ilyet mondani valakinek. És a többiek olyan szép, cirkalmas, cizellát, gyönyörű képeket láttak, hát nekem meg a kétszavas mondatom, majd két hónappal később ugyanezen a helyen szolgáltunk, és tanúságot tett ott ugyanaz az imakérő, hogy nem tudja, hogy ki mondta, de két hónapja valaki azt mondta neki, hogy gyönyörű vagy, és elmagyarázta, hogy ez neki mitől nagyon fontos mondat, és hogy az egészből ez maradt meg neki, kiugrottam a bőrömből. Úgyhogy nem önvádlóként, már nem önvádlóként, profétaként szolgálva, megkapva a nyelvi imát is szolgáltam, és otthon voltam. És ekkor néztem végig az elmúlt éveimen, hogy mennyi mindennek kellett úgy alakulnia, hogy így legyen, ahogy most van, hogyha nem megyek el a kongresszusra, ahol az utolsó pillanatban a szerdai misén, a helyi plébániára megyek, ahol ott van a salamos közösség, ahol beléptem, és a közösségvezetőm elhívott az utcai szolgálatra, ahol profétáltam, és emiatt mentem el a mostani közösségbe, így alakult ez az egész. Minden az Úr vezetése volt, és azóta elképesztő mennyiségű csodával, érintéssel, gyógyulással és megtéréssel találkozok, és azzal, hogy Isten fantasztikus. Ma már nem ebben a szolgáló közösségben vagyok, hanem egy másikban, de hálával gondolok vissza a tanulási folyamatra és arra sok biztatásra, amit ott kaptam, hogy a vezetőimnek volt arra hite, hogy az Úr engem is használ és megadja szükséges kegyelmeket a szolgálathoz, és minden rendben lesz, és így is lett. És az Úr azóta sok más egyéb dologban is használt. Több alfa kurzuson vettem részt, ahol csoportot vezettem. Nagyon szeretem az alfa kurzust. Ott rengeteg felemelkedésnek, megtérésnek voltam tanúja, akik elvégzik, és utána itt maradnak az egyházban. Olyan is volt, aki úgy jött ide, hogy fúj keresztények. Aztán alfa után véletlenül még egy Szentlélek szemináriumot is elvégzett, és véletlenül három karizmával távozott. Olyan is volt, aki azért jött el alfa kurzusra, mert egy teljesen másik kurzusnak hitte ezt, egy világi programnak, és hát keresztény program volt. És ő is itt van az egyházban, és most már egy szolgáló testvérem. Ezek mellett már egy régebbi vágyam volt, hogy legyen a mi plébániánkon is Szentlélek szeminárium, úgyhogy ez 2025-ben megvalósult Isten kegyelméből, és elképesztő, hogy milyen történések voltak, hogy hány embert érintett meg a Szentlélek, hogy hány ember engedte meg nekik, ahogy azelőtt én is, hogy Isten dolgozzon bennük, csak meg kell nyitni és hagyni a Szentléleknek, hogy csinálja, amit tud, hogy ő az Isten, hogy ő át tud formálni, meg tud gyógyítani, életeket ment meg, életeket emel fel, megadja a megbocsátás kegyelmét, a tisztánlátást, annyi ember kapott ott karizmát, lett is közülük, akik ma már szolgáló testvéreim, elképesztő érintések történtek, új közösségek alakultak, és ez csodás volt végignézni. Az elmúlt években megtapasztaltam Isten erejét, szeretetét, az irgalmát, a kegyelmét, de hosszú még az út, bőven van még mit tanulnom, de már az Úrral járok, és csodálatos ezt végignézni, hogy honnan, hová indultunk. Abban az időben, amikor ment az önvád, nagyon nehéz volt megbocsátani magamnak, mivel én már előtte az Úrral jártam. Tehát amikor egy ateista követi el ugyanezeket a bűnöket, akkor ő nem feltétlen tudja, mit cselekszik. Én viszont ott ültem az Úr lábánál, és onnan mentem el 6 évre kóricálni. ezt sokkal nehezebb volt megbocsátani magamnak. És hogy még ebből is felemelt az Úr, mert neki ez sem lehetetlen, hogy még belőlem is szolgálót támasztott, és ezt tudom mondani mindenkinek, hogy engedje, hogy a Szentlélek dolgozzon benne, legyen hite, minden lehetséges annak, aki hisz, Isten megmenteni akar minket. Azt is el kell hinni, hogy másokat rajtunk keresztül is meg akar menteni. Hogy te is tudsz olyat mondani, amivel a másikat közelebb tudod Istenhez terelni. Meg kell engedni az Úrnak, hogy használjon velünk. Ami nehézség nekem, hogy időt adjak Istennek, hogy csöndet tartsak, hogy legyen egy mi időnk. Egész nap imádkozok persze, és azt mondta egy prédikációjában egy atya, hogy aki egész nap imádkozik, az tulajdonképpen nem is tölt Istennel időt. Nagyszerű, hogy utazás közben, mosogatás közben imádkozok, de egészen más, amikor csak Istennel vagy a csöndben, mert mindig a csöndben történik a csoda. Sokkal erőteljesebben kell gyakorolnom és időt szánnom az Úrra, hogy na most akkor ezt a 20 percet töltsük együtt. Úgyhogy megvannak a magam küzdelmei. A Szent Mise igazán akkor nyerte a nagyobb értelmét számomra, amikor tanultunk róla az iskolában, hogy mi miért van, mi miért úgy alakul, miért úgy csináljuk, mikor akkor van a csengetés. És egyszerűen azt tapasztalom mindig, hogy elképesztő dolog, amit az egyház csinált az évezredek során, vagy amikor megtalálták ugye a Didakhét és a 12 apostol tanítása is, azt tapasztaljuk, hogy nagyon hasonlóan csináljuk ma is a liturgiát, és ez jó. Volt egy profécia arról, mi történik a Szent Misén, és ebből készült egy kis film is. Megtalálható a YouTube-on az a címe, hogy az eltávolított fátyol. És az új távlatokat nyitott meg, hogy mi is történik a Szent Misén. Hogy amit tanulunk, tudunk, hogy megelevenedik, az a valódi áldozat, amit Krisztus hozott értünk a kereszten, így megelevenítve, végignézve, hogy mi történik, hát kapuk nyíltak meg, hogy nem is látjuk, hogy mi történik ott a háttérben, de az Úr munkálkodik. Ezt a kis filmet csak ajánlani tudom. Magamra nézve azt tudom elmondani, hogy amikor nem az Úr útján jártam, nem voltam boldog, és amikor visszatértem, akkor ismét az voltam. Amit ő kér, abból semmit nem érzek láncnak. Nincsen bennem olyan, hogy én bármit nem tehetek, nekem föl kell kelnem vasárnap a misére, én ezt vagy azt nem tehetem, mert hívő vagyok, és ez mekkora korlát. Amikor megértjük azt, hogy Isten mindent értünk tesz, semmi nem tűnik már korlátnak, hanem én szabad vagyok attól, hogy nekem alkoholt kelljen innom, drogoznom kelljen, buja kapcsolatokba kelljen lépnem, haragot kelljen tartanom. Amikor Isten szeretete megérint, és azt tudod mondani, hogy Istenem, itt vagyok, dolgozni fog benned, és szabad leszel attól, hogy te bárminek a rabja legyél, bármilyen függőséged legyen. És ez az igazi szabadság, nem az, amikor azt gondoljuk, hogy na de jó, én nem járok templomba, engem ne tartsanak fogva, én mennyi mindent nem tehetek, hogyha hívőként élek. Akkor leszel igazán szabad, amikor Istent választod, hát hogyha ő teremtett meg, ő tud mindent. Ő tud rólad is mindent, és szeret téged, akkor ő csak a javadat akarja, és ha kér valamit, azt mindig a te érdekedben kéri. Úgyhogy én a nagyon nagy szabadságot tapasztaltam meg az ő oldalán. A vágyam az az, hogy őt tudjam szolgálni, és ami még terület nincs neki átadva, azt is át tudjam neki adni.
Kedves hallgatók, Dina tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.